Itt a Rádió Amatőr helyemről, a háttérben azt látjátok, hogy milyen Rádió Amatőr állomás van itt most felállítva. Szóval ott kezdtem, hogy ott fejeztem be, hogy bajban voltam a címadással, mert ugye arról volt szó, hogy egy részletesebb bemutatót tartok a Rádió Amatőrkedésről, de a Rádió Amatőrkedés múltjáról nagyon-nagyon sok anyag elérhető, és nagyon sokan ismerik már. Én azt úgy gondoltam, hogy szakemberek között vagyunk, és nem gyerekeknek tartok ezeket az előadásokat, azért nagy vonalon átlépem azt a szakaszt, ami a múltról szólt. Igen, és megint bénázok egy kicsit. Szóval, itt is azok a rádiomatőrök. Rádiomatőröknek nevezik azokat a személyeket, akik kettelésből rádió, adó és vevőkészülékek készítésével foglalkoznak, illetve állomások berendezéseit használják arra, hogy más emberekkel kontaktust és kommunikációt folytassanak. A rádiomatőr, ezt felolvasom pontosan a rádiomatőröknek az IARU általi definícióját, mert ez egy nagyon-nagyon fontos, azért húztam ki pirossal, mert ez a legfontosabb a rádiomatőr tevékenységének. A rádiomatőr a rádiomatőr szolgálatok munkájában csak személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül vesz részt, tevékenység az önképzésre, műszaki fejlesztésre, szakmai információs cserére irányul. Továbbá megfelel a rádiomatőr tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek. Itt az önképzést, a tanulást, a műszaki fejlődést emelném ki leginkább, hiszen a rádiomatőrök a rádiózás kezdete óta nagyon fontos tevékenységet folytatnak. Tehát a nagyon sok olyan kísérletet és a kísérletek eredményeit használja fel a mai rádiótechnika, amit a rádiózás kezdetén úgymond amatőrök kísérleteztek ki, vagy fedeztek fel. A rádiomatőr bárki lehet, aki a jogszabályoknak megfelel. Ehhez az kell, hogy egy rádiomatőr vizsgát tegyenek az emberek, illetve hogy felkészüljenek mindenféle programozási ismeretekre, némi műszaki ismeretekre, és ebből a tudásból vizsgát tegyenek a hatóság előtt. A vizsgáknak a menetét rendelet határozza meg, illetve az igényeket rendelet határozza meg, amit itt a képernyőn ki is írtam. Csak közben én még itt próbálkozom egy jobb helyezéssel, de nem tudom, mit történt a gépen már, bocsánat. Szóval a vizsgának olyan előírásai vannak, hogy kellenek némi műszaki alapismeretek, biztonságtechnikai alapismeretek, egyébként a saját tapasztalatom és a most vizsgázók tapasztalata az, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan veszi a hatóság, illetve a jogi alapismereteket. Rádióprogramozási ismeretek, rövidítések ismerete az, hát azt mondják, hogy kell, meg nagyon fontos, de igazából a hatóság csak néhány tucat ilyen rövidítést vár el, mint ismeretség. A többi rövidítést, mint az ország, prefixeket, ilyesmit, azt úgyis a gyakorlat alatt tanulja meg az ember, miközben dolgozik. A rádiomatőröknél többféle tevékenységet különböztetünk meg. Tehát a rádiomatőr, mint olyan, ez egy olyan összefoglaló fogalom, ami több érdeklődési körnek megfelelő tevékenységet fog össze. Lehet olyan rádiomatőr, aki készüléket épít, berendezéseket épít, vagy a rádiózáshoz szükséges egyéb eszközöket fejleszti és építi. Ez a nagyon fontos dolog. Aztán van olyan, aki az antenna rendszereket fejleszti, nem elközben tudják. Tehát van egy szakmai tevékenység, ami a rádiózásra kapcsolatos technikai problémákat próbálja megismerni, illetve fejleszteni. Rádiózásban nagyon-nagyon fontos a hullámterjedés megfigyelése. Tehát az, hogy a rádiózásnál az a cél, hogy minden nagyobb távolságra, minden nagyobb üzembiztonságra tudjunk elvenni analóg vagy digitális információt. Tehát az régi világban ugye a Morse kódokkal működő jel átvitelről beszélünk, illetve analóg beszéd átvitelről, manapság már inkább a digitális üzemmódokat veszik előre, mint fontos feladat. Tehát amilyen szakmai tevékenységet folytatnak a rádiomatőrök, azok a hullámterjedés, a megfigyelése, ez nagyon-nagyon fontos, mert a légköri hatások folyton változnak a Föld körül, amik befolyásolják a rádió hullámok terjedését. Tehát nagyon-nagyon korán rájöttek erre azok az emberek, akik rádiózással foglalkoztak. A legelső ilyen probléma, ami a szikratágyúró korábban már felsejlett, az a viharzónák, illetve a villámlások hatása, mint zavarforrás az összeköttetése. Erre, amit Iván az előbb mondtál, hogy a rádiomatőrök rájöttek arra, hogy a részhullámon sokkal jobb minőségű adatátvitelt, vagy hangátvitelt, vagy bármilyen jelátvitelt lehet csinálni, mint a szikratágyúróknak a hosszú és középhullámú frekvenciáján. Ezért kerültek a rádiomatőrök először a rövidhullámos sávra, mert az IATU, aki a szabályzásokat hozta, ők úgy gondolták, hogy úgy nem zavarják a rádiomatőrök a szikratágyúróknak a működését, hogy olyan frekvencián működnek, ahol nincs szikratágyúró vétel. Ezért kerültek a rövid hullámra. Csak ugye, amikor a rádió amatőrök elkezdtek igazából foglalkozni komoly technikával, akkor rájöttek, hogy életet akkor kezdték el fejleszteni már az elektroncsöveket, és rájöttek, hogy sokkal jobb hatásokkal, sokkal nagyobb távolságú lehet rövid hullámon nagy távolságokat is áthidalni. Ehhez viszont annak a vizsgálatok is kellett, hogy rájöttek, hogy nappal és éjszaka másképpen terjednek a hullámok, és elkezdték vizsgálni, hogy ez mitől van, és akkor rájöttek, hogy a légkör az különböző rétegekből áll, és a különböző rétegekben a nap állásától függően, napszaktól függően, vagy a napnak a 11 éves ciklusa függvényében különbözőképpen terjednek a hullámokat. Tehát rájöttek arra, hogy akkor napkitörés van, akkor más lesz az ionoszférának a szerkezete, más rétegek alakulnak ki, változnak a magasságaik, és ez is jelentősen befolyásolja a hullámterjedést. Ezért elkezdték már nagyon korai időszakban a naptevékenységet is figyelni, és mind a mai napig ezek a terjedési előjelzések, ezek tartalmazzák az ionoszféra állapotát, illetve a nap ciklusnak, a nap tevékenységnek az állapotát, illetve valamelyest előrejelzését is. Tehát ezért nagyon fontos a hullámterjedés megfigyelése. Aztán nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen antennát használunk a rádióforgalmazáshoz. Egyenes vezetéket, vagy dipolt, vagy irányított antennákat, ez mindig frekvenciától, üzemmódtól és átigandó távolságtól függ. Ezért az antenna tervezés is az első percektől kezdve nagyon-nagyon fontos volt. De régebben ezeket az antennákat mindenki saját maga készítette, nem volt lehetőség vásárlásra. A rádióberendezésekkel ugyanez a helyzet, hogy igen, a rádiomatőrök nagyon-nagyon komolyan vették azt, hogy adó- és vevőberendezéseket építettek maguknak, de a kiegészítő berendezéseket, az is nagyon-nagyon fontos, tehát a légerősítők, az SVR mérők, a tírerő mérők, a tápegységek fejlesztése, az nagyon-nagyon fontos dolog volt, és a rádiomatőr tevékenységnek jelentős része arról szólt, hogy mindenki saját magának készített fel a berendezést. Ez azért is volt szükséges, mert régebben nem voltak elérhető rádióberendezések eszközök a rádiomatőrök részére, nem úgy, mint most. Hát az én korosztályom és az nálamnál idősebb korosztály még abban hisz, hogy az igazi rádiomatőr tevékenység az, hogy saját maga épít berendezéseket. A mai rádiomatőrök, pedig már a mai gyerekek, azok már nem akarnak semmit építeni szinte, mert azt mondják, hogy meg lehet kapni mindent a boltba, tehát Andenát, hogy ez a legmodernebb rádió, hogy minden pénzkérdése csak az egész. Aztán, hát a digitális vonal az itt jön be, hogy nagyon sok olyan esetben a rádióberendezéseket párvezérése, vagy rádióberendezések felirányítása szükséges, amit interneten keresztül folytatnak. Ezért nagyon korán már az internet kezdetekor rájöttek arra, hogy az internet hálózatot azt nagyon jól lehet használni a rádióhullámok. Hát, távirányítására, vagy hogy is mondom, a információ közlés a nagyobb távolságra való eljutatásához. Ugyanis arról szól a dolog, hogy a rádióhullámok különböző frekvenciától függően más-más távolságra jutnak el. Ahhoz, hogy több ezer kilométeres távolságot átidaljunk, az nagyon-nagyon nagy teljesítményű berendezésre, jó minőségű antennára, jó terjedés viszonyokra van szükség. Viszont mert egy kicsit hosszú rendben csináltam a leírásomat, mindegy. Az interneten ki lehet használni azt a lehetőséget, hogy az interneten keresztül lehet ugye digitális jelet nyilvánvalóan, illetve hangot, képet továbbítani, és világon gyakorlatilag bárhol elérhető az internet, és kitaláltak egy olyan rendszert, hogy az interneten keresztül két rádiót összekötnek, és azon keresztül, azon keresztül rádióznak. Ezt Yahoo-linknek nevezett rendszert én is használok egyébként, mutatok be. Ez úgy működik, hogy van akár egy egyszerű kézi rádió, ami csatlakozik egy rádióvevőhöz abban a körzetben, ahol én éppen lakom vagy mozgok. Ez csatlakozik egy számítógéphez, ami az interneten keresztül továbbítja az ilyen hangomat, jelenet egy másik számítógéphez, ahol egy adóberendezést csatlakozik. És ezzel meg lehet azt csinálni, hogyha például egy kanadai rádiamatőrrel szeretnék beszélgetni, akkor megkeresem az ő állomásának az internet elérhetőségét, majd az én rádiómmal, számítógépemmel, vagy akár mobiltelefonommal interneten keresztül csatlakozok az ő adóberendezéséhez, vagy az őt elérő adóberendezéshez. Tehát ez olyan, mint egy átjátszó tulajdonképpen, csak az átjátszónak a távolsága van megnövelve ezáltal. A rádióforgalmi tevékenységekről még annyit, hogy különböző, volt egy, most megint belezavarodtam egy kicsit, bocsánat, tehát van a rádiomatőröknek egy olyan tevékenysége, ami készüléképítésekről, technikai berendezések fejlesztéséről, építéséről szól, de vannak olyan rádiomatőrök, akik ezzel nem nagyon foglalkoznak, inkább vesznek eszközöket, illetve akik készítenek maguknak rádióberendezéseket, és azok is nyilván azért építik ezeket a berendezéseket, hogy valamilyen rádióforgalmi tevékenységet folytassanak. A legegyszerűbb ilyen a kommunikáció az, amikor az otthoni telephelyről forgalmazunk a rádióberendezésen segítségével, röthullámon, vagy ultraröthullámon, vagy mikrohullámon, közeli, vagy nem túl közeli a másik állomással. Itt ebben a rádióforgalmi tevékenységben a sport része az, hogy minél több és minél távolabbi kollégával, vagy rádiomatőrrel sikerüljön beszélgetést folytatni, illetve el tudja összeköttetést összehozni. Ezzel különböző üzemmódok léteznek, vannak a távíró, a hangátvitel, van amplitúdó, van frekvenciamodulált adás, lehet képátvitelt csinálni, erre legegyszerűbb az FFT jelentetű állóképátviteli üzemmód, illetve vannak digitális átvételi rendszerek, meg módszerek, ezek a paketrádiók és látérés digitális adatátvitel. Aztán sport lehet még az, hogy minél nagyobb távolságra lévő különleges helyjel tartsunk összeköttetést, például hajókról, vagy távoli szigetekről, vagy sarki kutatóállomásokkal összeköttetést tartsunk. Magyarországon több amatőr csinálja azt, hogy amikor elmegy mondjuk hajózni az Adriára, az kiírja a Facebookon, hogy kint lesz ilyen olyan hívójellel, és akkor őket meg lehet hívni, és ez egy nagyon különleges egyedi lehetőség. Aztán olyan rádióforgalmazási tevékenységet is lehet csinálni, amely különleges légköri jelenségeket használja ki. Például erre egy nagyon érdekes módszer, amit én is próbáltam már többször, az úgynevezett Meta-Scatter rádióforgalmazás, illetve megfigyelés. Ami arról szól, hogy egy ultraviolett hullámon, ahol a hullámok egyenes vonalú, egyenes vonalban terjednek, és nem követik a Föld hajlását, illetve nem verődnek vissza az ionoszféráról, a Meta-Scatter megoldással olyan állomásokkal is tudok összeköttetést teremteni, akire nincsen rálátásom. Ez úgy működik, hogy amikor a meteorok becsapódnak a Föld felső légkörébe, hogy a nagysebességük nyomán felhívanak, azzal ionizálják a felső légkört, és visszaverő felületet adnak a magas légköri rétegben. Ezért ez mint egy tükör képes az én rádióhullámomat máshova is eljutatni, illetve másik állomásról hozzám eljutatni a jeleket. Ennek két hasznos értelme van. Az egyik az, hogy az ilyen nagyobb meteor hullások esetén tartósan több percig is képesek az felső ionoszférát ionizált állapotban tartani, ami alatt lehetőség van arra, hogy egy gyors kusolt csináljunk egy egyébként láthatatlan állomással, vagy ez a másik módszer, az úgynevezett Meta-Scatter megoldás. Azért tettem be mind a kettő képet, mert én ezt a Graves radarállomásnak a jelével működő Meta-Scatter módszert szoktam használni, viszont találtam az interneten egy olyan leírást, ami egy ilyen Anglia és Csehszlovákia vagy Csehország közötti kapcsolatfelvételre működik. Most ez a rész úgy működik, hogy van Franciaországban egy radarállomás, aminek ultraviolett hullámon van egy folyamatos jelkiadása, amit én innen Magyarországról nem látok, nem érzékelek. Viszont amikor beérkezik Európa fölé egy meteor vagy meteorzápor, akkor arról visszaverődő jelekkel, visszaverődve a Graves adónak a jelét tudom fogni, és ha ezt itt rögzítem, veszem az adását és rögzítem, akkor hát úgy szoktuk csinálni, hogy SDR-vevőt használunk, és az SDR-vevőnek ezt a frekvencia hogy is ilyen. Tehát a frekvencia spektrum képén, a rögzített spektrum képen látszódik a meteoroknak a becsapódási nyoma. Erről az interneten nagyon sok anyagot lehet találni. Magyarországon is van egy állomás, ami folyamatosan veszi ezeket a jeleket, és élőadásban a YouTube-on meg lehet tekinteni. Ha valakit érdekel, akkor írjon rám, és akkor ezeket az információkat át tudom küldeni. Az elején kellett volna elmondanom, hogy a rádiomatőr tevékenységnek nem csak az volt szerepe régen, illetve most is, hogy egymással a két irányú összeköttetésben kommunikáljunk a rádiomatőr kollégákkal, hanem van egy olyan része is, ami szintén a rádiózás őskorától működik, hogy csak vételüzemmódban veszünk különböző adásoknak vagy adóállomásoknak a jelét. Ez nem feltétlenül rádió amatőr állomás, hanem lehet bármilyen rádióadás vagy televízióadás. És ennek a vételének a illetve a minősítéséről magának a rádióállomásnak küldünk egy ilyen kusót, ez egy ilyen vételi minőség, tehát vételi jegy tulajdonképpen, amiben leírjuk, hogy hol vettük, mikor, milyen minőségben az állomásnak a jelét, és ezt az állomások, tehát az adóállomások, vagy televízióállomások, ezeket feldolgozzák, és úgy állítják be az antennáikat, hogy nagyobb területet tudjanak besugározni. Aztán van a legeslegfontosabb dolog, amiről beszélnünk kell, hiszen ez az egész eladást azért találtam ki, hogy azért szerettem volna ezt megcsinálni, mert nekünk szívügyünk a gyerekeknek az oktatás és a gyerekeknek olyan programoknak a felajánlása, amiről már nagyon kevés tudásuk van, és nagyon kevéssé ér el hozzájuk. És valamikor régen kitalálták, hogy a rádiamatőrködés az sport is, de sokan nem értik, hogy miért sport az, hogy nem korrekt egy mozödélyen kis például. Viszont van a rádiamatőrködésnek egy olyan része, ami valódi sport. Az egyik, ugye a mai gyerekek, hát akik a rádiamatőrködés közelében élnek, a legnagyobb sikere tulajdonképpen a rádiós tájfutásnak, vagy rókavadászat, tehát ennek örülnek a legjobban. Ennek a legnagyobb ilyen mozgás igénye, vagy mozgási sport értéke. Itt, ez a baloldali kép, ez a Diózsdő Rádiós Televízió volt Antana kertjében készült, ahol volt egy rádiomater bemutató kézműves foglalkozás, majd mindjárt később beszélünk róla, illetve a rádiomater szövetség tájfutó szakosztályának a gyerekei jöttek el bemutatott tartani, és egy nagyon nagy sikere volt ennek. Aztán, ami nagyon-nagyon érdekes, és sajnos még ezt nem próbáltam ki, de tervem van vele, ez a Sóta nevű gyalog rádió. Ez arról szól, hogy járjuk a természetet, és hát elsősorban hegyekre megyünk, egy pici rádióval, egy pici antennával, és találunk egy kiszögerést, vagy egy tisztást a kirándulásunk között, vagy közepette, akkor leülünk, és megpróbálunk más állomásokkal kapcsolatot teremteni. Most ebben az a különlegesség, hogy ezeknek a kifigyeléseknek, meg magaslatoknak ennek egy külön térképe van, nem csak Magyarországon, vagy Európában, hanem a világon mindenhol, és nevük is van. És itt a sotásoknak a célja az az, hogy minél több ilyen pontot be tudjanak azonosítani, illetve minél több ponttal tudjanak kapcsolatot felvenni, és azt nyilván regisztrálni is. Általában van ilyen 25-30-40 kilométereket szoktak kirándulni az ismerőseim, és hát nagyon-nagyon ügyesek, mert van egy technikai kihívás is a dologban, hogy olyan antennát vigyenek magukkal, meg olyan rádiót vigyenek magukkal, ami nem nagy súly. Már kirándulásról beszélünk, tehát egy 15 kilós rádiók nem tudnak magukkal vinni. És ezek a kisebb rádiók, ezek szinte akkorák már, mint egy hát ez csak alig, mint egy iszás doboz, mert mint egy cigarettás doboz, vagy egy mobiltelefon, csak kicsit vastagabb. Amit itt a képen látunk, ez egy függőlegesen polarizált dipóantenna. Hát ez kicsit nehezebb cipelni magunkkal. Legegyszerű megoldás az, amit a barátom is szoktak csinálni, keresnek egy magas fát, és feldobnak rá egy antennát, és akkor az antenna. Sporttevékenység még, ez szintén az kirándulásos, az úgynevezett TOTA, amikor nemzeti parkokból folytatnak rádiókommunikációt, szintén kicsi rádiókkal. Ez nem feltétlenül jelent hegyet, vagy ilyen dombot, vagy kiszögelést, mert lehet kiskorsági nemzeti parkban is rádiózni. Ami már egy kicsit eltér a sporttevékenységtől, az a úgynevezett gyors távirázat. Ez is nagyon érdekes, és a magyar gyerekek elég a nemzetközi szinten is, elég magas szinten üdik. A gyors távirászatnál az a lényeg, hogy minél nagyobb sebességgel tudjanak adni és venni morzsajeleket. De ez nagyon gyors projektekre meg csukló mozgásra van szükség, tehát ez tulajdonképpen igazából csak a part alkart és a csukót erősíti, vagy annak a minősítését csinálja. Most visszatérve még a már nem annyira sporttevékenységre, de ezt is sporttevékenységnek hívják, hogy ezt mondtam az elején, hogy a rádiomatőröknek a célja az, hogy minél nagyobb távolságon tudjanak minél több emberrel kommunikálni, és hát ennek van egy olyan része, hogy az ISSZ-en, a nemzetközi űrállomáson lévő hát űrhajósok, mindegyik, ezt sokan nem tudják, de ez így van. Az én fiam is jelentkezett űrhajósnak itt, és el is jutott az 50-es kiválasztóig. Nem tudott sajnos tovább menni, de nagyon örültem volna, és ő jelentkezett is rádiomatőrvizsgára még az elején. Mert minden űrhajós, aki felkerül a nemzetközi űrállomásra, annak van hívójele, tehát mindenki rádiomatőr. Tehát az a két magyar űrhajós, aki ma sikeresen túlment minden vizsgálni, és hamarosan te is fognak repülni az ISSZ-re, mind a ketten sikeres rádiomatőr vizsgát tettek a hatóságoknál, ez pár héttel ezelőtt volt, egyébként egy friss hír. De az anyag, hogy van egy olyan feladata is a rádiomatőröknek, vagy egy olyan kihívásnak tekintsük, amikor az ISSZ-ről néhány évente szokott FSTV adás. Igen, azt még ezt elfelejtettem mondani, hogy megint sorrendi hibán van, hogy az ISSZ-en lévő rádiomatőrök, az ISSZ-en lévő űrhajósok mindegyike rádiomatőr, és rendszeresen szoktak rádiomatőr bemutatókat tartani. Én ebben meg lehet őket hívni. Annak a nehézség egyébként az házilag, hogy az átvonulási idő, amíg látszik az ISSZ, az csak néhány perc, tehát 3 perc alatt kell egy kommunikációt felvenni, lezárni és kuszót küldeni a másiknak, ami egy elég nagy kihívás, főleg, hogy házilagos módszerrel, mert két nagy probléma van. Az egyik az, hogy irányított antennával kell követni az ISSZ-t, de közben a polaritása is változott az adásnak, illetve Doppler hatás miatt frekvenciát is változtatni kell. Ez az ISIS nevű vállalkozás, aminek az a jelentés, a rádiomatőr állomás az ISSZ-en. Ők nagyon-nagyon komolyan veszik a gyermekeknek az oktatását, illetve tanítását, mint rendszeresen szerveznek gyermektáborokat, ahol a gyerekek az űrhajósokkal tudnak rádión beszélgetni. Hát, hogy két Kenwood rádióval szönt, nem tudom pontosan a típusokat, de ezt mondom, hogy két Kenwood rádió üzemel az állomáson, amikkel lehet beszélgetni. Most ezeket a rádiókat lehet FSTV adásra is átkapcsolni. Ez azt jelenti, hogy pár héten keresztül napi váltással több fényképet küldenek le a föld felé. Általában 12-t szoktak sugározni. És ebben az a kihívás, hogy ezzel a pár hét alatt le kell mind a 12 képet viszonylag jó minőségben szedni, vagy venni, de itt is mondom, hogy abban az a nehézség, hogy a Doppler hatás miatt a vevőt, vagy a SDR vevőt, azt folyamatosan finoman hangolni kell, hogy mindig jó legyen az adásnak a vétele, mert az SSTV-nek az egy állóképéhez való átvitelre azt hiszem, hogy másfél perc kell. És egy átvonulás alatt egy kép szokott tudni lejönni teljesen, illetve egy félkép. Na most én a rádiomatőröknek azt a teljesítményét, hogy mennyi állomással tudott kommunikálni egy például egy verseny alatt, azt úgynevezett diplomával honorálja a szervezet, aki a versenyt mindig meghirdette. Itt az Aris nevű cég, az úgy honorálja a két minőségi lerőzítését, hogy aki mind a 12 képet lementette, és elküldte nekik, bizonyítva, hogy azt ők csinálták, és ellenőrizték, hogy ez jó minőségben jött le, az kap egy ilyen diplomát, és ezt nagyon büszkén mutatom, hogy az első és egyetlen egy diplomám, amit én csináltam, az erről szólt, és akkor egy ilyent küldtek interneten. És nem büszke vagyok rá, mert tulajdonképpen én az egész rádióállomásomat, meg a rádióamatőr létemet, azt nem arra tettem fel, hogy üljek egész nap a rádió mellett, és minél több emberre kommunikáljak, és minél több beszélgetést hozzak létre. Tehát nem vadászok diplomára, hanem úgy működünk, hogy van egy, hát egy ilyen, kicsit még raktár jellegű múzeumom, amiben detektoros rádiótól kezdve az SD, a legmodernabb SDR rádió, mindenféle rádió van, vannak katonai rádiók, vannak mindenféle kézi, asztali rádióim, műsoroknak, mindenfélek, és úgy dolgozunk, hogy amikor jönnek hozzánk a gyerekek látogatóba, akkor valamire mindig rácsodálkoznak, vagy egy adócsőre, vagy egy skafander ruhára is van, és utána leülünk, hogy beszélgetni, bemutatjuk ezeket a technikai berendezéseket, majd a sarokban összeállított rádiomatőr állomáshoz ültetjük őket, ahol megmutatjuk, hogy miről szól ez a rádiózás, és mit lehet felcsinálni, és nagyon nagy sikere van a dolognak, nagyon sok gyereket befertőztünk ezzel, sőt, még felnőtteket is. Gyerekeket nagyon-nagyon nehéz megfogni. Nagyon sok a figyelem hiányos gyerek, és nagyon sok az olyan gyerek, aki gyakorlatilag egy percesre teszi le a telefonját, nem lehet hozzászólni, mert éppen videót néz. Na most ezeket a gyerekeket hasznos tevékenységre rávenni nagyon nehéz, tehát pár perces figyelemre képesek csak, és utána tovább mennek. Viszont nekem, nekünk és barátaimnak, és néhány, van néhány Magyarországon szerencsére elhivatott rádiomatőr, illetve rádiomatőr csapat, vagy rádióklub, akik nagyon-nagyon komolyan veszik az utánpótlás behozását ebbe a rádiomatőrködésbe. És mi azt csináljuk, hogy azt, de ebből indultunk ki, hogy a gyerekeket nagyon nehéz lekötni figyelembe, nagyon gyorsan szükségük van sikerélményre. Ezért nem nagyon nehezen tanulnak például gitározni, vagy dobolni, vagy valamilyen ilyen tevékenységet folytatni, mert ezeket több hónapig, akár életig kell folyamatosan tanulni, hogy valami sikerélményt hozzon. Na most a rádióamatőrködésnél van egy olyan lehetőség, hogy vannak olyan cégek, nem is itt az a reklám helyen, mi a Hertortól szoktuk vásárolni ezeket a kiteket, amik pár száz forintok, tehát tényleg ilyen 3-400 forintok a legkisebb kitek, amiket a gyerekekkel összeforrasztatunk. Persze segítséggel, de egy ilyen 4-5 éves gyereknek már a kezébe tudunk adni egy forrasztópákát, és ez 6-7 alkatrészben álló asztabi multivibrátorra kezdünk. Ezt összeforrasztatjuk velük, majd ezt megkapják ajándékba, és borzalmasan nagyon örülnek, hogy ez nekik sikerült, és működik, és mutogatják mindenkinek, hazaviszik, és vannak olyan visszajelzéseink, hogy még évek múlva is olyan becsben tartják ezt a kis által készített szerkezetet, hogy mindenkinek mutogatják, és nagyon boldogok, és nagyon sok családban szeresen vissza is jön hozzánk. És fontos, igen, itt már egy pirosra kihúzott mondatom, mi azt írja, hogy a rádiomatőr tevékenység nem egy személyes tevékenység. Sokan annak tekintik, sokan ilyen azokat az embereket, akik 24 órán keresztül rádió előtt ülnek a szobájukban, azt gondolják, hogy ezek nagyon magányos emberek. Nem. Mert pontosan a rádió az, aki kinyitja a világot az emberek előtt, és barátokat szerezhetnek, kapcsolatokat építhetnek, és
az elmúlt napokban soha nem látok
méretet, hogy ő tudja, hogy nem tudom, 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 hogy Vannak olyan ismerőseim is, akik azért rádióznak, mert nincsen más lehetőségük kapcsolatot más emberekkel, mert például a mozgássérültek, és mondjuk a 8. emeleten laknak, és az egyetlen lehetőségük, hogy emberekkel találkoznak, beszéljenek, hogy rádióznak.
Gábor, kapcsol le a mikrofon alatt, légy szín.
Köszönöm. És azt találtuk ki, hát én kb. 10 éve tervezem ezt a...
A mikrofonodat nem is lelépszik.
Nekem nem hallja.
Gábor! Gábor! Mikrofonodat kapcsol, kivétszik.
Egyen nem hallja. Hát mindegy, folytatom neked, hangosabban mondok. Szóval egy ilyen 10 éve gondolkodom ezen, hogy hogy lehetne a gyerekeket megfogni és beintegrálni ebbe a közegbe. És az volt a szerencsém, hogy van 3 zseniális gyermekem, akiket ilyen környezetben neveltünk fel, tehát kezükbe adtunk mindenféle beszélgetést, mindent, megmutatjuk nekik, hoztuk is kívánva őket. És hát látom azt barátaimon, azok, akik például a gyerekeiket futni viszik, tehát erre a rádióiránymérő futásra viszik, vagy kezükbe adják a rádiót, meg a morzsabillentyűt, hogy mennyire meg tudja a gyerekeket ezt fogni. Viszont ezek az információk, ezek a lehetőségek nem jutnak el a gyerekek felé. Ez azért van, mert régebben, amikor még az MHS működött, az MHS-nek a tagjai, azok járták a iskolákat, és bemutatókat tartottak, illetve legnagyobb nagy iskolában volt rádiós szakkör. Biztos azt, hogy amikor én gimis voltam, Madásomra gimnáziumban jártam, jó régen, akkor én is csináltam egy ilyen rádiomatőr szakkört, és volt rá érdeklődés. És a mai gyerekek, azok legfőképpen az interneten élnek sajnos, Facebookon, és ez az érdekes, hogy ezek az információk, nem csak a rádiomatőrködésről beszélek, bármilyen ilyen technikai sportról is beszélhetek, vagy a repülőmodellezésről, vagy hajómodellezésről. Ezek az információk, hogy még léteznek ilyen klubok, ahol ezt lehet csinálni, ezek az információk a gyerekeket nem jutnak el. A Facebooknak a motorja az olyan, hogy akkor az eseményeket például, vagy reklámokat, amikor már a felhasználó, mint itt a gyerek, az rákeres arra. Tehát, hogyha rákeresek arra, hogy piros területet akarok lenni, akkor feljönnek az olyan reklámok, hogy hol kapsz piros területet, ki foglalkozik piros területával. És ugye van a rádiomatőrködésre is, hogyha egy rádiomatőr hírt rákeresek, tehát meghallom azt, hogy hú, lesz egy verseny, ahol mit tudom, egy országrász verseny van, akkor ezt rákeresek. Utána ezek az események, meg a rádiomotoros események, azok feljönnek. És ezt ki lehet úgy használni, hogy azt csináljuk mi szakemberek, mint régen az MHS-es szakemberek, hogy járjuk az iskolákat, járjuk az eseményeket, és tartsunk bemutatókat, és nézzük meg, hogy kik azok a gyerekek, akiket ez megfog. És ha megfog, akkor ne engedjük el a kezüket, hanem hívjuk a következő rendezvényre, vagy küldjük el azokhoz azokba a klubokba, ahol komolyan foglalkoznak még gyerekekkel, mert van ilyen, sok van ilyen. És nálam még sajnos ez még nem működik, mert hát az a múzeum szerűen kialakított oktatóhely az még nem áll rendelkezésemre, viszont vannak ilyen előremutató dolgok, úgy néz ki, hogy az egyik gimnázium az befogadna bennünket. De addig is ezeket a gyerekeket, akiket így megtaláltunk, azokat elküldtük azokhoz, és nem akarok neked címeket mondani, csak még 3-at említenék meg a Tungsterem Rádióklub, akinek a tagja is vagyok. Ők tartanak ilyen szakköröket heti rendszerességgel, amiről tudok, a tételék a BKV-nál, illetve a Budapesti Rádióklub tart ilyen tanfolyamokat. Sajnos a Covid az jó is, meg rossz hatása is lett erre a dologra, mert a Covid esetén már a klubfoglalkozásokat, illetve a Covid alatt a klubfoglalkozások azok kvázi szüneteltek, és én is amikor vizsgáztam, akkor én online oktatáson vettem részt, ami nem annyira jó. Tehát igazából úgy lehet jól felkészíteni valakit egy vizsgára, hogy nem elég a könyveket, a rendelkezésre álló könyveket meg az internetes anyagokat bújni, kell az, hogy beszéljünk el a szakemberrel, aki aktív rádiomatőr, és tudja az, hogy mi zajlik a vizsgálni, az, ami követelmény, mi az, amit gyakorolni kell, mielőtt az ember elmegy egy vizsgára. Igen. Itt még ráadásul kimerett egy eszembető is. Szóval mi célunk az, tudom én ebben egyébként rájöttem, hogy ez nem office-szal, nem office Disney PPT olvasóval nézem vissza, hanem open office-os olvasóval, és azért vannak ezek az elcsúszások, hogy elnézést kérek, mert egyértelműen rendes office-szal, és sok minden szép, csak ott nem tudok streamelni. Szóval mi feladatunk, mint szülőknek, az, hogy gyerekeinket minél több olyan szabadidős tevékenységre vigyük el, ami esetleg őket érdekelhetnek. Erre nagyon jók a sportválasztók például, mert sportválasztóknál mindenféle sportot kipróbálhatnak, kipróbálhatják a rádiomatorkodést is, kipróbálhatják a rádiós társítást is, mert egy csomó megrádiós kommunikációt is kipróbálhatják a gyerekek. És hát mi több ilyet csináltunk, nekünk most az, ami 14-én szombaton lesz, egyszerűen utolsóan a következő ilyen rádiomatőr bemutatónk és közmes foglalkozásunk, ez most már 6. lesz, és büszkén mondhatom, hogy ilyen 100-as hétszámokra szoktak jönni gyerekek. Hát igen, az a Magyar Rádiós Tárfutó csapat látszik, én hát egy-két gyereket ismerek belőlük, és tudom, hogy egy borzalmasan összefogott és nagyon már összetartó csapat, és hát csak keresen vannak ők is. Tehát kevés az a gyerek, aki ezt a sportot választa, és ugye ebben is felvállaltuk azt a szerepet, hogy az ő tevékenységüket és még az egyéb rádióamatőr tevékenységet is bemutassuk. Rádióamatőrnek lenni nagyon pici korban is el lehet kezdeni. Most ez a kislány, aki itt a fotón mutatok, ez a Rádiós Televízió Múzeum, Diósdi Múzeum állt a kertjében lévő bemutatónkon kaptam le, és el nem lehetett húzni a billentyűt, borzalmasan tetszett neki. Nyilván azért ez még nem egy normális állapot, tehát ő nem biztos, hogy rádiomatőr lesz, de egy biztos, hogy őnek ki lesz legtöbb élménye, ami akár befolyásolhatja is a későbbi érdeklődését. Én egyébként hát 8-9 éves korom óta rádiózom, nekem nagyon nagy előnyöm volt, hogy Szigeten Miklóson laktunk, és Laki egy adótorony ott volt a közelben. Nekünk ez okozott meg borzalmas nagy sikerélményt, hogy fogtuk egy diódát, 10 méter vezetéket, mert ezt felhagatott, és megszólt a Kossuth rádióhoz. Gyerekként az engem borzalmasan megfogott. Amikor volt most, meg tavaly a Posta Múzeumnak a Bencsúr utcai épületében a múzeumok éjszakája, akkor ezt ugyanazt megcsináltuk, építettünk egy detektoros rádiót, kivittük, és hát iszonyat nagy sikere volt a gyerekek között, és hát ez már is fellelkesített bennünket, hogy rendszeresen csináljunk ilyen eseményeket. Ezen a kérdésen azt látjuk, hogy a technikát azt, azon a technikával dolgozunk, hogy a minden ilyen eseményre, ahova elmegyünk, általában egész családok mennek. Kicsi gyerekkel, közepes méretű gyerekekkel, akár nagyszülők is. És azt álltok ki, hogy mindenkinek legyen elfogadtsága, ezért a nagyon kicsi gyerekekkel színeztetünk ilyen rádomatőr témájú rajzokat. Nagyobb gyerekeket viszont leültetjük azt ahhoz, és mindenféle kiteket, mindenféle ilyen kis általános kicsiket forrasztatunk velük. Ez már két át látszódik, hogy van egy család, aki minden hat rendezvényünkön ott volt, ő a nagypapa, és hát borzalmasan be volt lelkesedve, hogy az unokáival ők együtt forrasztathattak. Hát itt néhány kép van arról, hogy ez hogy zajlik. Tehát gyakorlatilag végigvisszük azokat, bemutatjuk azokat a dolgokat itt a gyerekeknek, ami ilyen alap ahhoz, hogy mondjuk rádiomatőrködjenek. Én pontosan látszik ezen a képen, de a tanszámos barátaim szoktak rádiót hozni, illetve mozgóoktató berendezést, aminek szintén nagyon nagy sikere van. Nem feltétlenül kell, hogy rádiomatőrök legyenek ezek, és nem is lesznek mind rádiomatőrök ezek a gyerekek, de meg tudtunk mutatni nekik egy olyan világot, amiben sikerélményük van, illetve nem csak két-három percig foglaltuk le, vagy kötöttük le a figyelmét, hanem tartósan. Tehát van olyan gyerek, aki reggel 9-től kezdték, és 7 óráig szoktuk ezeket a bemutatókat csinálni. Volt olyan gyerek, aki 5-6 órán keresztül is ott volt velünk, és nem csak egy dolgot épített, hanem csomó mindent épített. Úgy például jobb emberi képen egy 40 pluszos hölgy éppen tette a poros rádiót épít, mert hogy nem csak a kicsi gyerekeknek a játéka. Hát ez szörnyű. Már csinálok egy olyan videót, amiben ezt a hanganyagot betéve egy rendes PPS-es feldolgozású YouTube-os hanag lesz, mert így nagyon elcsúszott egy csomó szöveg. Szóval igen, a digitális világ. A digitális világ az nagyon érdekes, mert a szülők azt látják, hogy állandóan a gyerekek kezében van a telefon, többnyire TikTokos, YouTube-os, Instagramos videókat meg vicceket néznek a telefonon, illetve budgetebb videókat készítenek. Ezért nagyon nagy az ellenségeskedés a szülők, illetve a nevelők részéről a gyerekek felé. Ugye most törvényt hozott a kormány, hogy a mobiltelefonokat le kell adni az iskolába menet. Vagy iskolába. De miért? A digitális technikának borzalmasan sok előnye van, amit ügyesen meg lehet tanítani a gyereknek. Tehát nem tiltással, hanem vezetett oktatással kell neki megmutatni azt, hogyha valamit hall egy szót például, amit nem ért, akkor ott van a telefon kettőben, nyomja be a Google-ba és keresse rá, mit jelent. Vagy kell egy leírás, vagy bármi, akkor az interneten keresztül mindent megtud. Tehát én fejlesztő mérnökként kezdtem az életemet, meg a fél életemet az Emo-nak a katalógus tárában töltöttem el, és borzalmas volt, hogy szigetlen, amikor kellett bemenni azért, hogy mondjuk egy integrált államkörnek a kapcsolás rajtát megszerezzem, szóval borzalmasan sok időt kivett az ember életében. Most pedig még csak a gép számítógépen sem kell ülnöm, úgy fogom a mobiltelefon, hogy ez bármilyen alkatrész, bármilyen kapcsolás, de azok bármilyen technikát, programot, mindent le tudok tölteni, meg tudok nézni. A gyerekeknek nagyon-nagyon fontos azt, hogy ezt kezdetetten észre mutassuk be nekik. És a rádiomatőrködést is csinálhatják az interneten keresztül, mert nagyon-nagyon sok olyan kihívás van az interneten, amit internetes protokollon keresztül lehet csinálni. Ami pár évvel ezelőtt egy alkatrészboltban találkoztam egy fiúval, aki alkatrészeket vásárolt, és furcsáltam, hogy digitális IC-ket keres. чтобы установить аппаратуру, то не согласны радио. Шамана Комена отвечается с нами. Тео, 10-9-9, нам не самим вот это, кифозатам ванок, он интеграт аэромторок, амиг аналог радио építése алкалмасат. Нам, то азт мондта, что микрофонтос радио аппаратуру. Шо, кичит így felgondolkodtam rajta, és azt mondom, hogy miért ne. Most az is az SDR rádió a menő, és SDR rádiót egy számítógép bemenetére kapcsolva valóban lehet két integrált áramkörre is készíteni, akkor miért ne csinálja azt? Teljesen mindegy, hogy mit csinál, az a lényeg, hogy legyen elfogadtsága, hasznos elfogadtsága, és neki sikerélményt okozzon. És én úgy érzem, hogy ez a rádiomotorkodés, ez nagyon széles körben tud még sikerélményt hozni a gyerekeknek, teljesen mindegy, hogy analógról beszélünk, építésről beszélünk, vagy vesz egy 10 000 forintért egy kézi adóvevőt, amivel a barátaival beszélget mondjuk. Inkább itt a mi feladatunk az, hogy ebben őket egyrészt bemutassuk nekik ezeket a technikákat, hogy mik vannak, hogy működnek, illetve vezetetten próbáljuk őket valamilyen módon irányítani, vezetetten, nem is tudom, hogy mondjam. Hogy próbáljuk meg a gyerekeknek egyrészt bemutatni ezeket a dolgokat, majd ügyesen végigvezetni ezen a folyamaton, hogy mivel kezdje, mit szeretne elérni. És ebben nagyon-nagyon nagy szeretet gondolok a rádiomotor kollégáknak, illetve mivel most itt szakemberek között vagyunk, azoknak a cégeknek is azt szeretik, akiknek például olyan eszközök berendezéseik vannak, amit már így nem használnak, és fel tudják ajánlani ilyen célra. A gyerekekkel ezeket a kísérleteket, vagy ezeket a egyszerű ilyen forrasztás, egyszerű párórás forrasztással felállított berendezések építésére fel tudnának használni, azt megköszönöm. És hát tulajdonképpen akár be is fejezhetném a történetet. Ez borzasztó, ezt is sajnálom, hogy ez így nagyon elcsúszott, de ezt majd ki fogom javítani, mert ez így olvashatatlan. Ő is hatalom. Szóval nekünk rádiomotoröknek nagyon-nagyon fontos, hogy a rádiomotorkodés ne halljon ki. Nagyon fontos, hogy mindent egy gyerek felé elutassuk ezt az információt, hogy ezzel nagyon hasznosan tudják kitölteni az idejüket. És ez nekünk, mint szülőknek az a feladatunk, hogy mindent egy ilyen eseményre elvigyük a gyerekeket. Nekünk rádiomotoröknek, szakembereknek az a feladatunk, hogy próbáljuk meg ezt a dolgot úgy segíteni, hogy látogassunk el például a legközelebbi iskolába, és próbáljunk meg ilyen egyszerű bemutatókat tartani, hogy megtudhassuk, hogy hány olyan gyerek van, akik esetleg ez a dolog érdekelne, és hogyha van érdeklődő, akkor az iskolával együtt meg lehet szervezni ilyen két havi rendszerességgel akár egy ilyen szakköri foglalkozást. Szerintem a tanárok is és a szülők is ezt örömmel fogadnák. A tanárok azért, mert a iskola jó hírnevét viszi, ez a dolog. A szülőket meg azért, mert hogy hasznos tevékenységre vettük rá mondjuk így a gyerekeket. A gyereknek meg azért jó, mert tényleg hasznosan tölti el az idejét, és sikerülmény hoz neki, illetve akár szakmai orientált, tehát a munkai orientáltságot is adhat. És itt jönnek be azok a cégek, akiknek a támogatásával például már a saját munkaerejüket, munkatóikat, fejlesztőiket tudja kiválasztani már nagyon kicsi gyerekkorban. mert ha a gyereket az megfogja, és először csak egy alszabin multibrátot forraszt, aztán egy digitális rádiót forraszt, aztán rákötje az internetre, és megpróbálja távirányítani, mire eljut az iskolába, rájön arra, hogy ez egy nagyon jó dolog, és akkor már ön egyetemre vagy főiskolára akar jelentkezni, ha ezzel fog foglalkozni, és akkor itt jön képbe az a cég, aki mentorálta már gyerekkora óta, hogy akkor az a gyerek az nagy valószínűséggel már ahhoz a céghez fog menni dolgozni. És hát ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy meghallgattatok. Elnézést kérek a sok technikai baki miatt.